Amikor megérkezett, Jártsev nem volt otthon. Laptyev leült a kandalóhoz, valami regényfolytatást nézett át, aztán sokáig ült, nem olvasott, nem unatkozott, és örült, hogy elkésik az otthoni ebédről. Amikor Jártsev megérkezett, a két barát együtt ebédelt. Azután Laptyev a díványra feküdt, Jártsev leült melléje, és cigarettára gyújtott. Leszállt a szürkület.
Úgy látszik, kezdek öregedni. Mióta meghalt a nővérem, valahogy gyakran gondolok a halálra. Milyen jó volna a halál után feltámadni és elrepülni, mondjuk a Marsra. Örökös boldogságban, semmittevésben élni. És nem földi módon gondolkozni.
Én nem akarok meghalni. Semmiféle filozófia nem tud kibékíteni a halállal. Egyszerűen pusztulásnak tartom. Élni szeretnék.
Maga szereti az életet, Gavrilics?
Igen, szeretem.
Én sehogy sem értem meg önmagamat. Hol levert vagyok, hol közömbös. Nincs önbizalmam. Félénk vagyok, a lelkem riadozik. Sehogy sem tudok alkalmazkodni, az élet urává válni. Van, aki ostobaságokat beszél, vagy gonoszkodik, de életvidáman. Én viszont néha tudatosan jót cselekszem, és közben mégis nyugtalanságot, vagy tökéletes közönyt érzek. Mindezt azzal magyarázom, Gavrilics, hogy rabszolga természet vagyok. Sokunknak kell elpusztulni, mielőtt mi, jobbágyok ivadékai, igazi útra találunk.
Nagyapó, nagyapó, összakálla a mintahó, hogyha ősz is semmi vész, a fejében nagy az ész.
Mindez jól van így, barátom. Újabb bizonyíték annak, milyen gazdag, sokrétű az orosz élet. Istenem, milyen gazdag. Tudja, én minden nap jobban meggyőződöm arról, hogy egy nagy győzelem küszöbén állunk. És szeretném megírni, magam is részt venni benne. Ha hiszi, ha nem, szerintem most egy remek nemzedék nő fel. Mikor a gyerekekkel foglalkozom, különösen a leányokkal, igazi örömet érzek. Nagyszerű gyerekek. Vegyész vagyok, vegyészmódra gondolkozom halálomig. De mohóságomban attól tartok, nem jól lakottan halok meg. Nem elég a kémia, más is kell nekem. Az orosz történelem, a művészet történet, a pedagógia, a muzsika, és... A nyáron a maga felesége mondta egyszer, hogy írjak egy történelmi darabot. És azóta folyton csak írnék, írnék. És azt hiszem, elülnék 3 napig szünet nélkül, és folyton írnék. Képek kergetőznek bennem, el sem férnek a fejemben, mintha agyamban verne a pulzusom. Nem arra gondolok, hogy valami különös, nagyszerű művet alkossak, nem. Egyszerűen csak élni akarok, álmodozni, reménykedni, mindenben benne lenni. Az élet, barátom, rövid, és a lehető legjobban fel kell használnunk.
Laptyev szinte mindennapos vendég lett Jártsevnél. Egy alkalommal csak Polinát találta ott. A zongoránál ült és gyakorolt.
Mondja kérem, mikor lesz ennek vége?
Nem értem.
Minden nap ide jár, és zavarja Jártsevet a munkájában. Jártsev nem szatócs, hanem tudós. Életének minden perce drága. Ezt meg kell értenie, ha egy kis tapintat van magában.
Ha úgy véli, hogy zavarok, beszüntetem a látogatásokat.
Okosan teszi. Menjen. Jártsev mindjárt jön, és akkor megint itt találja.
Laptyev elment, nem is nyújtott kezet. Vagy 3 nap múlva eljött hozzá Jártsev, hogy együtt töltsék az estét.
Újságot mondok! Polina Nyikolajevna egészen hozzám költözött. Nos hát, persze nem vagyunk szerelmesek, de akár szenvedélyes szerelemből házasodik az ember, akár anélkül, nem mindegy. Örülök, hogy hajlékot, nyugalmat adhatok neki, és biztonságot, ha megbetegedne, hogy ne kelljen dolgoznia. Ő viszont azt hiszi, hogy az ő hatására több rendszer lesz az életemben, sőt, nagy tudós válik belőlem. Hadd higgye, van egy délvidéki közmondás, a bolond ésszel gyalapszik. Hát igen, barátom, 3 évvel idősebb vagyok, mint maga. Már lekéstem róla, hogy a nagy szerelemre gondoljak. Az olyan nő, mint Polina Nyikolajevna, számomra talált kincs. Késő vénsége még szépen elérdegélek vele. Igen. De ördög tudja, valamit sajnálok. Valamit szeretnék. És folyton úgy érzem, mintha a dagesztáni sivatagban szomjazva pezsgős bárról álmodnék. Az ember sohasem elégedett azzal, amilyen van.
Laptyev utóbb sokáig búsult azon, hogy nem létezik tartós, állandó lelki kötelék. Ingerelte, hogy Polina Nyikolájevna Jártsevhez pártolt. Önmagára is bosszankodott, amiért már korántsem érez úgy Júlia iránt, mint régen. Közben járt Angliában is, nagyon jól érezte magát. És bár fárasztó volt az utazás, rövid időn belül ismét el akart menni Londonba és Manchesterbe. A tél unalmasan telt el. Moszkvában mindenütt kártyáztak, de ha ehelyett valami más szórakozás jött divatba, például énekeltek, olvastak, rajzoltak, az még unalmasabb volt.
Egy ismeretlen hölgy van itt. Josephine Josifovna Milán. Monsieur Laptev, mentse meg a gyermekeimet! Mentse meg a gyermekeimet! Egyedül ön menthet meg bennünket. A utolsó pénzemen utaztam Moszkvába. A gyermekeim élve halnak.
Üljön le, kérem, Josephine Josifovna.
Azt hiszem, azt sem tudja, hogy ki vagyok. Nos hát, Pana Urov úr másik felesége, hogy úgy mondjam. Annyi pénzünk sincs, hogy kenyeret vegyünk. Pana Urov úr új lakást kapott, de nem akar magához venni a gyermekeimet sem. Azt a pénzt, amit ön nagy lelkűen küldött neki, kizárólag saját céljaira költi el. Aj, mit tegyünk át? Mit csináljunk? Szegény, szerencsétlen gyermek.
Nyugodjék meg, kérem. Elintézem, hogy a pénzt ezentúl az ön nevére küldjék.
Jaj, monsieur Laptev, ön végtelenül nagy lelkű. De legyen a mi védangyalunk, a mi jó tündérünk, és beszélj rá Pana Urov urat, hogy ne hagyjon el engem. Vigyen magával, hiszen szeretem, őrülten szeretem. Ő minden örömöm.
Majd megpróbálom. Addig is, ha ezt elfogadná...
100 rubel. Köszönöm. Ne haragudjon, hogy ennyit sírtam.
Nem, dehogy.
Ráadásul teljesen összekeni a púdert az arcomon, ha sírok. Ha megengedi, rendbe hoznám.
Tessék.
Ugye már is jobb?
Talán még ott a bajusznál.
Igen. Ott a legnehezebb bepuderozni.
Ki kísérem, Josephine Josifovna?
Köszönöm. Köszönöm.
Esti teára eljött Fyodor.